Szervuszok, ismét itt vagyunk, az Okosutas magazint halljátok, itt a Rádió Cafén, Ács Gábor vagyok. Mai nap ebben, hát mondhatjuk, hogy kicsit különleges adásban, a Kanári-szigetekre látogatunk, de nem úgy, ahogy általában a magyar turisták ezt szokták tenni. Vendégem Bagi László, kollégám, a Forbes magazin újságírója, aki, hát, ha nem is keresztbe kasul elejétől a végéig, aljától tetejéig, de azért 4 szigetet a Kanári-szigetek közül bejárt, ráadásul nem azokat, ahova mondjuk a legegyszerűbb eljutni és a legismertebbek, úgyhogy egy kis Kanári-szigeteki kirándulásra invitálunk benneteket, meg persze, a műsorban elmondjuk szokás szerint az aktuális információkat, hogy hogyan lehet ezek között mozogni, hogyan lehet oda eljutni, mik a gyakorlati tippjeink. Tehát Magi László a vendégem, szervusz!
Szervusz, sok szeretettel köszöntök mindenkit!
És idegenvezető, kihagytam a titulusodból, ha már véletlenül megtudtam, hogy voltál sok-sok évvel ezelőtt.
Egyetemista koromban, igen, ez azért már régen hát, volt.
De azért utazásmániát mutatja. De
az utazásmániát.
De az megmaradt.
Az abszolút, ez mind nálad, tehát ez egy mind közös nálam, pont, azt hiszem, hogy amikor csak lehet, akkor...
És időnként azért publikálod is az élményeidet, ugye a Tenerife-ről is már megjelent az online-ban, ugye a Forbes.hu-n.
Igen, a Forbes.hu-n volt erről egy cikk, és lesz még egy cikk, ahol a 3 kisebb szigetről.
Na, jó, azt is akkor majd várjuk. Bejárjuk ezt a 4 szigetet, tehát kezdjük a legnagyobbal, amit talán ismert. De azért, hogy a magyar turista fölül a gépre, és hát, hogy az elmúlt években azt láttuk, hogy az igény annyira a Tenerife-re összpontosul, hogy próbálkoztak máshova is repülőjáratokat üzemeltetni a Magyarországon erős fapadosok, de kihullottak. Hát, maradt a heti egy Lanzarot, akkor a Fuerteventura megszűnt, Kanári-szigetekre csak a Ryanair van, Tenerife-re pedig sűrítettek, mind a kettő ott van versenyeznek, oda akarnak a legtöbben menni. De azért a többség leszáll Tenerife déli repterén, ahova általában nemzetközi járatok érkeznek, elindulnak délre, ott a nagy üdülőtet, terület, Los Cristianos, Playa America, és nem nagyon lépnek túl rajta, néhány kirándulás azért persze játszik, a Teidére gondolom sokan fölmennek ott, hogy kirándulnak, de te mit láttál, mit érdemes szerinted még Tenerife-n?
Most nem vagyok teljesen napra kész, hogy hova repülnek gépek, de azt hiszem Tenerife, Dél-Tenerife, Észak, és azt hiszem, hogy Gran Canaria-ra is van most jelen pillanatban Magyarországról.
Északra nincs tőlünk.
Északra nincs onnan.
Az csak onnan. Elsősorban Spanyolországból, tehát a belföldi járatok úgymond Barcelona...
Igen, igen. Barcelonában mi is úgy mentünk vissza. Igen, igazad van.
Az éjszakai érkeztetek.
Igen, igen. Na, de akkor vissza. Mit láttam? Hogy az Magyarországról a déli reptérre érkezel, és akkor itt hozhatsz egy döntést, vagy maradsz délen ezekre a nyaralóhelyekre menvén, amit említettél, vagy azonnal bérelsz egy autót, vagy fölülsz egy buszra, ami egyébként pofon egyszerű 9 euróba kerül, és elvisz a sziget fővárosára, és fővárosába, és utána azt a részt.
Már 9, az még korábban olcsóbb volt. Jó, fölment a buszára hát, is. Jó, oké, ezt is megtudtuk, igen.
Kezdjük a déli résszel. Én is ott kezdtem barátaim tanácsára, akik hát egy ilyen elég egyszerű módszerrel kezdték a keresést. Ott van sok szállás, hát ez nem véletlen, oda mennek az emberek. Én azért annyira már fölkészültem belőle, hogy tudtam, hogy mi az, amit nem keresek, de nem baj, ezt is látni kellett. Ugye nagyon kedvező az éghajlat, emiatt rengeteg a golfpálya, brit öregurak, német nyugdíjasok társaságában töltheted a nyaralásod. Tény, hogy januárban, februárban is elképesztően jó az idő, de azért van egy ilyen furcsa bája, hogy az első szállásunkon kinyitottuk a teraszajtót, és reggel, ha jól emlékszem, 8:00-kor nyitott a golfpálya, és mindenki ilyen shortban ment, és mint az őrültek, keresték a lyukakat, és utána ez ment egész nap. De hát tényleg azért az egy picit fura, hogy elindulsz Európából, és valamit látni akarsz, ami helyi, és utána elmész este, és választhatsz a curry house-ok közül, a brit pubok közül, és kb. Csak ez van.
Igen, de ez kimaradtan ott az a...
Ez kimaradtan a déli rész, csak, igen. Nyilván ott is megtalálhatod.
Azért települt oda, mert ugye szigetemből is ott a legjobb az idő.
Tehát ott a legjobb az idő,
sok
igen.
Sok nap van, amikor éjszakon felhős, meg akár eső is az idő, és délen még melegebb van, igen. És jó idő. Igen.
De egyrészt mindenféle ingatlan beruházással támogatták ezt, tehát hatalmas kapacitások épültek szálláshelyekből. A másik pedig az, hogy valóban, tehát nagyon érdekes Tenerife ilyen szempontból, hogy annak ellenére, hogy relatív kis területű szigetről beszélünk, de gyakorlatilag három klimatikus területre osztható. Van ez a déli, ami tényleg mindig jó az idő. Van ez az észak-keleti, és van a nyugati sáv, ahol ilyen sűrű babérerdők vannak, és gyakorlatilag óceáni éghajlat. Uh-huh. Úgyhogy ez a déli rész.
Nem is nem lehet kiemelni komolyabb látnivalót. Az a nyaralás, tenger, medence, turistás.
Gyakorlatilag tudás, ennyi, illetve hát habzsola, ugye ott a Teide szoknyája ugye elindul, ami...
Ugye Teide középen van, bárhonnan föl lehet rámenni, ugye igen, több irányból vezet rá az út, tehát az északról igen, is működik.
Igen. Lehet, hogy kaptam egy nagyon kedves olvasói levelet, aki azt írta nekem, hogy teljesen igazán van, amit írok délről. Egy városkát talán kiemelne, ez Adehe névre hallgat, ahol én sajnos nem jártam, de ez egy ok arra, hogy ismét menjek, mert tényleg...
Könnyen tudunk okot találni, hogy visszamenjünk bárhova, igen.
Utána néztem, és tényleg egy nagyon szép hely, és történelmi múltat, tehát nem az elmúlt 30 évben nőtt ki a földből, és úgy nézett ki, hogy úgy a hely karaktere is valami olyasmint.
Kellemes egyébként, de ne keverjük össze Costa Adehével, ami már ugyanúgy üdülő központ, és összenőtt ugye a nagy területtel, ami tele van szállodával, tehát a régi Adehe, igen. Akkor igen. Menjünk északra.
Menjünk északra, mi is így tettünk, alig vártam. Az ember San Cristóbal de la Laguna városába érkezik, ami egy kikötőváros, és ahova érkezel a busszal, hát nem is a város legszebb része, és maga a város se, valószínűleg nem a Kanári-szigetek legszebb városa, legszebb fővárosa. Egyébként 1494-ben alapították emlékeim szerint a várost, tehát itt ugye az Amerika felfedezéséhez gyanúsan közel, és ez nincs véletlen. Egykor egyébként a világ egyik legforgalmasabb kikötője volt, és most is elég komoly méretű. Hát és minden kikötői város ugye nem feltétlen ez a legszebb. Viszont nagyon sokat tettek érte, már a vízparton is, hogy legyen emlékezetes épületük, ilyen például az auditorium. Az egész Kanári-szigeteknek számomra megdöbbentően két operaháza is van, ez az egyik, és ezt ugye Calatrava tervezte, aki ugye a legismertebb talán a hídjairól, illetve Valencia kortárs negyedének, múzeumi negyedének, vagy kulturális negyedének a kialakításáról ismert, úgyhogy ez az épület, ez mindenképp egy ilyen landmark, amit így meg kell nézni. Aztán ott van mellette a Parco Marítimo, ha jól emlékszem, így hívják César Manrique, ezt egy ilyen lanzarotei építész volt César Manrique, eszméletlen, különös az ő formavilága, egy picit, nem is tudom, Lechnerhez, vagy Kóskárolyhoz tudnám hasonlítani, természetes anyagokat használ, természetes formákat.
És pont Lanzarote nem voltál?
Ott még nem, úgyhogy...
Pedig ott minden róla szól, az minden. Ő építményeiről... Akkor szerintem az legyen neked a következő.
Biztos, hogy
zseniális.
Biztos, hogy az lesz a következő, illetve Fuerte, már csak azért is, mert olvastam Michel Welbecktől a Lanzarote című regényt, és ennek most már lassan 10 éve, és azóta nem járt ott, úgyhogy mindenképp el kell mennem. De ugye, hát ez számodra nem egy ismeretlen név, de sokan nem ismerik esetleg, akik nem jártak ott. Tehát, hogy egy ilyen elképesztő, talán Gaudihoz tudnám leginkább hasonlítani, ha már így kényszeresen valakihez hasonlítani kéne.
Képzeld el, csak apróság és saját hülyeségem. Annyira tetszettek pedig azt én nem vagyok ennyire ráva, és nincs is szemem hozzá, nem is értem annyira jól az építészetet, de annyira jellegzetesek, annyira gyönyörűek azok az épületek, amiket ő alkotott, meg minden más, egyszerű köztéri szobrok, parkok, minden, amit ő ott csinált, hogy egy-két évvel később az egyik helyi autóbérlő szolgáltató az ő nevével, az ő stílusjegyéhez kicsit alkalmazkodva egy speciális kiadást rendelt egy Seat Ibizából, rajta olyan motivumokkal, meg belül is kicsit úgy, és drágább volt, de én azt akartam magamnak, én olyan akartam közlekedni, úgyhogy kimondottan jól esett kázi a bőrébe bújni, egy zseniális figurának tartom, mondom, így laikusként is.
Igen, ez hamar így megérzed, átérzed a zsenialitást. Igen. És ez a hely is ilyen, ott végül nem fürödtem, de hogy a tenger tengerparton van, de gyakorlatilag egy strand, mármint hogy egy medencés strand, egy ilyen akvaparknak nevezném, de ugye nem ilyen csempézett medencék vannak, hanem mindenhol a termés, pontosabban ezek a vulkáni kövek, meg minden, úgyhogy az is nagyon érdekes. És akkor a városnak a történelmi központja is azért megér egy sétát. Itt van egy tér, ami nagyon ilyen bájos egész egyszerűen, ami a Kacsás tér névre hallgat, most nem jut eszembe, de a lényeg az, hogy ilyen padok vannak, meg egy szökőkút közepén egy kacsával, és ezeket a padokat, ezek szponzorok, most a legtöbbet már nem ismerjük, mert helyi cégek voltak, de van ilyen is, mint mondjuk a Continental gumigyár, de ilyen 100 éves hirdetések vannak benne, és ez egész annyira ilyen esztétikus, meg szép, és a park meg nagyon marasztaló. Úgyhogy ez a főváros, ez egy ilyen jó két-háromnapos program szerintem. Egy nap alatt is meg lehet nézni, de ez talán egy picit észak-nyugatra tőle található San Cristóbal de la Laguna. Ez egy kötelező. Ez volt Santa Cruz de la Tenerife.
Oké, erről is a lagunát említetted, de akkor amire eddig beszéltünk, akkor ez a...
Ez a főváros. Igen. Elnézést, akkor összekevertem ezek a hosszú
tehát
nevek.
Eddig Santa Cruzban voltunk.
Igen, tehát Santa Cruzban voltunk. San Cristóbal de la Laguna, az pedig egy UNESCO világörökségi helyszín. Ugye egy picit magasabbra megyünk, a tengerparttól ez ilyen 500-550 méter magasan egy ilyen platón épült, és ami nagyon vicces, hogy egy villamos megy oda, amit ők valamilyen különös oknál fogva metrónak neveznek. Ez az egyes metrójuk. Nekem vicces.
Igen, sok helyen van ilyen. Mindegy, ez már ilyen közlekedés szakmai hülyeség, de hogy nekünk nagyon furcsa, de és Magyarország több más helyen is így van, igen.
Csak éreztem, hogy mi ez a pont, amit téged különösen érdekelni fog.
Lakatot tettem a számra, mert ha véletlenül elkezdenik belemenni, akkor eldomálnám az időt. De nem erről van most szó.
Igen. Szóval, hogy megérkezik az ember a városba, ott egyből olyan nagyon, nagyon érdekes hangulata van, és azonnal beleszerettem. Két részből áll a város. Van egy ilyen tervezetlen, hát mint egy ilyen középkorias városi városnegyed, az is nagyon szép, de van egy másik része, ami, és emiatt lett UNESCO világörökségi helyszín, ez tulajdonképpen egy tervezett város, egy ideális, akkor ideális városnak gondolt szerkezet, egy rács szerkezetre tervezték, a királyi rendeletek pedig biztosították, hogy ezt tényleg így kell megépíteni. És ez azért lett az UNESCO világörökségének része, mert ez szolgált mintául, tehát egy ilyen ideáltípusként a gyarmatosítás korabeli amerikai városokhoz. Tehát tulajdonképpen egy picit olyan, most ez ilyen furcsa, de hogy mintha Amerikába járnánk, de valójában ez a korábbi. Úgyhogy nagyon hangulatos, de amit én nagyon szerettem benne, hogy nem egy skanzen. Tehát, hogy látszik egy egyetemi város, és egyébként is látszik, hogy a helyiek így használják a köztereket, kiülnek a teraszokra, eszméletlen jó tapaszok vannak, tényleg nagyon különleges a gasztronómia, úgy általában a Kanári-szigeteken, de itt valahogy így azt éreztem, hogy itt különösen jó. Tehát, hogy itt itt se tömegturizmusról beszélünk, tehát nincsenek annyira sokan, de itt a sziget más részeihez képest egy picit többen vannak, de valahogy ez nem tett rosszat a vendéglátásnak, így verseny van. Én nagyon hangulatos az egész, ezekkel a spalettákkal, ez a ilyen fragmentált homlokzatokkal, pálmafákkal, és hát minden utca gyakorlatilag autómentes, tehát hogy úgy flangálhatunk gyakorlatilag egy napot, hogy nem alig találkozunk autóval.
Oké. Akkor ennyit Tenerife-ről. Annyit fontos infóként hagyd tegyek hozzá, hogy ha fel akarunk menni a tejdejére, ott jóval korábban, tehát lehetőség, amikor már eldőlt az utazás időpontja, és megvan a repjegyünk, akkor kérjünk csúcsengedélyt, mert nagyon korlátozott a létszám, akik föl tudnak menni az utolsó szakaszon, tehát a felvonó felső részétől magára a csúcsra, a hegynek a tetejére föl akarunk túrázni. Onnan ez teljesíthető bárkinek, viszont sokkal lassabban, mint amit gondolnánk, mert elég ritka már a levegő ott, ugye 3000 méter.
3700 környékén. 700 valamennyi.
Igen, és a lényeg az, hogy Ingyenes az engedély, de online lehet kérni, úgyhogy ezt érdemes mindenkinek intézni.
Igen, ha jól emlékszem, napi 200-an mehetnek föl, tehát a csúcs alá föl lehet menni, de ott van egy sorompó, és onnan 200 ember mehet föl, és ezt a sorompót nem lehet kikerülni, és azt az őrt, a Nemzeti Parknak az őrét, aki erre felügyel. Igen, hogy jussunk fel a Tejdérre, erről jó néhány ilyen praktikus infót leírtam a cikkbe, úgyhogy lehet felvonóval, lehet gyalog, de tényleg, ahogy mondtad, 3700 körül járunk, tehát ott azért már elég ritkás ahhoz a levegő, már 2000 méteren is ahhoz, hogy érezzük, hogy egy picit lassulunk, hogy strandpapucsba senki se induljon. Neki a túlélők száma ott viszonylag alacsony.
Az igaz, hogy ilyen fillérekért van a villamos, az mondja, egy...
Ha jól emlékszem, egy euró volt, vagy egy 30 volt, igen.
Tehát
igen.
A Lagunában...
Fillérekért.
Nemrég készült el egyébként, de tök modern.
Igen, igen, nagyon jó.
Metrónak hívott, de amúgy a mi fogalmaink szerint ugye igen. A villamos. És egyébként a szigeten is föltöltős buszkártyával lehet menni, elég sűrű a buszközlekedés. Az autóbérlés sem drága, de hogyha nem akarunk autót bérelni, be tudjuk járni a sziget szépségét.
Igen, igen, be lehet. A helyiek ugye, mint észrevettem a világban, mindenhol mindenki szidja a tömegközlekedést. Tény, hogy a Tenerife talán egyetlen ilyen nagy problémája a közlekedés, hogy az autópálya azért be tud dugulni, és emiatt ugye a buszok sem mindig tudják pontosan tartani a menetrendet, de fog jönni, csak kis késéssel.
Ki tudja, ráhagyással kell indulni.
Igen, így van, úgyhogy ez ilyen praktikus info mindenkinek.
Akkor hajózzunk át a legközelebbi kisebb szigetre, ahova csak helyi repülőjáratok mennek, de inkább hajóval célszerű érkezni. La Gomerán mit láttam?
La Gomera. La Gomerán is többször jártam, először egy vitorláshajóval érkeztem, és nagyon mondjuk így költői volt a megérkezés, abból a szempontból, hogy egy borzalmas kikötőhelyünk volt, egész éjszaka hánykolódott a hajó ott a partfalnak kötve, ott elég nagy az árapály, tehát úgy kell kikötni a vitorláshajódat, de én egyébként szeretem ezt az érzést, hogy dobálnak a hullámok, egész éjszaka hallgatod a árbócokhoz csattogó köteleket, ezt azért a legtöbb, ez egy külön állatfajta, tehát ezt a legtöbben nem kedvelik. Viszont ami nagyon érdekes volt, hogy egy ilyen amúgy nem annyira kimerítő hajózás után megérkeztünk, és ott volt egy ilyen halászkocsma, én így nevezném. Tehát egy ilyen bár, ami tényleg olyan volt kicsit, mint lelki személyem előtt az ilyen dél-amerikai íróknak a kocsmái. Persze lehet, hogy semmi hasonlóság sincs, de majd a készülő cikkben lesz erről fotó, meg mindenféle illusztráció. Hát így a konyháról azt mondanám, hogy tehát nem fognak séf csapatok tanulmányutakat szervezni oda, tehát egy ilyen hót egyszerű tengerparti ételeket választhatunk, de úgy nagyon, nagyon hangulatos az egész. Na most, ha valaki nem vitorlással érkezik, vagy több napja van, ugye a legtöbben tényleg, ahogy mondtad, kompal mennek, oda szerintem nem éri meg repülőzni.
Nem, abszolút nem.
Nem éri meg. A komp, ha jól emlékszem, olyan 2 óra alatt volt ott, mert aztán később voltam.
Másfél-két óra,
tehát hogy az nem volt egy veszélyes. És a legtöbben Legomerára túrázni érkeznek. Tehát nincs igazán nagy hotelkomplexuma. Van egy-két golfpályája, van egy-két ilyen jellegű dolog, de nagyon szimpatikus benne, és ez gyakorlatilag minden szigetről elmondható, amiről ezután szó lesz, sőt Teneriféről is. Nagyon jól jelölt túraútvonalék vannak, hihetetlen szép a természet. La Gomera ilyen szempontból nagyon érintetlen, én azt mondanám.
Tehát, a teteje szinte mindig felhőbe burkolózik, ott nagyon ritkán látszik ki, de emiatt pont csodálatos, hogy kimész, bemész a felhő rétegbe, egyik kilátó kilátszik, a másik nem, ott egy ilyen egészen más hangulat uralkodik, igen.
És ha már ezt említed, akkor itt megemlítem, hogy van egy ilyen nagyon érdekes fenyőfajtájuk tulajdonképpen, a kanári fenyő, ami ez a neve, aminek van egy ilyen nagyon érdekes képessége. Időnként leég a sziget. Nem csak ez, mindegyik. Ez egyszerűen...
La Gomera pont nem rég égett le.
La Gomera pont nem olyan régen égett le, és az a nagyon érdekes ebben a fenyőfajtában, hogy ha nem szénné ég, hanem csak a törzse ég meg, és a legtöbb erdőtűz az talán ilyen, akkor képes néhány hét alatt újra kihajtani. Tehát valami elképesztő, hogy így az év ezredek alatt kifejlesztette ezt a képességét, és az annál jutott eszembe a felhőkről, amit mondtál, hogy van egy jelenség, amit a helyiek úgy hívnak, hogy vízszintes eső. És ezek a fenyők, ezek képesek arra, hogy a tűleveleiken így gyakorlatilag kondenzálják a vizet a felhőből, tehát amikor felhőbe burkolózik a hegy teteje, akkor gyakorlatilag elkezd így lecsöpögtetni. És állítólag, én ezt olvastam, hogy egy egyetlen fenyőfa 1500 liter vizet képes lecsöpögtetni gyakorlatilag a hegyre, amiből 800-at felhasznál, de 700-ot maradt. Tehát ugye a sziget vízellátása ilyen szempontból az teljesen megoldott, bővízű patakai
vannak. A lakó, mert a fenyő biztosítja a sziget vízellátását.
Aha. Csodálatos.
Nagyon sok gyönyörű kis hegyi falu van, eldugva, könnyen bejárható, igen, kicsi sziget. Itt is az autóbérlés az kötelező, itt már nincs tömegközlekedés, vagy hát elég szorványos, úgyhogy ezt mindenképp érdemes kiemelni.
Igen. És nagyon sok ilyen hegyi, ami még nagyon szép, van egy völgy, aminek a neve Valle Gran Rey, és ez egy ott megtapasztalhatjuk azt, hogy milyen az, amikor a természet találkozik azzal, ahogy az emberi művelés alakította évszázadokon keresztül, tehát ilyen teraszos az egésznek a kialakítása. Nagyon szép, tényleg olyan, mint hogyha most megint, hogyha távoli példát keresnénk, mint a Dél-Amerikában, vagy valahol Ázsiában járnánk, ilyen teraszos, és ilyen kicsi kőből épült házak vannak a hegyoldalban, és ezeknek a nagy részét már nem lakják. Ugye ők is ilyen szempontból kényelmesek, nyilván a szupermarketben, meg a nem tudom hol veszik meg a zöldséget, gyümölcsöt, nem nagyon használják már ezeket a teraszokat, viszont ilyen elhagyott vagy felújított kőház viszonylag sok van, úgyhogy ha rákeresünk arra a bűvös szó párra, hogy casa rural, akkor, de akár az Airbnb-n vagy bárhol, akkor viszonylag sok ilyen házat találunk, egész jó áron, úgyhogy ha valaki el akar vonulni, de tényleg úgy elvonulni, hogy napokig nem találkozol senkivel, akkor ez is egy jó módja a turizmusnak. Tehát, hogyha menekülsz a wellness szállóktól, meg társaitól, akkor ez egy jó opció.
Oké. Na, szuszonjunk egyet. Két szigetről beszéltünk, lesz még kettő másik. Hajózunk tovább végül is. A La Palma felé hajóknak egy része megáll a Gomerán is, úgyhogy akár még onnan is át lehet hajózni, úgyhogy La Palmával folytatjuk, ami azért lett úgymond híres, mert mikor? Nem tavaly előtt.
2021-ben végén, volt a vulkán kitörés. Szeptemberben tört ki, és december 25-én lett vége.
Igen, a vulkán kitörés elég komoly károkat okozott az amúgy egészen fantasztikus szigeten, illetve egy olyan sziget, ahol én még nem jártam, te viszont igen, úgyhogy kedvet csinálsz nekem is La Hierohoz. De csak a zene, az kis szünet után folytatjuk Bagi Lászlóval a beszélgetést.